Dr. Brevikus nyugalmazott római katolikus svájci megyés püspökkel igyekszünk felvázolni a 2024-es év várható feladatait, beszélni a kívánatos célokról. Természetesen mindezt leginkább a magyar római katolikus egyháza vonatkozóan. Szerbusz!
Szeretettel köszöntlek!
Az első téma a tavaly a népszámlás adataiból kiderült. A hívő emberek száma az országban erősen csökkent, és ugye a Magyar Katolikus Egyház is abban találkozott azzal a tényen, hogy az ő híve is megfogytak, nem csak a többieké. És emögött azért szerinted mi lehet? Ezek az emberek nem mondtak le a hitükről szerintem.
Tehát nem először találkozom ezzel a kérdéssel, és hát próbáltam saját magamnak is megfogalmazni. Az egyik gondolatom, ami hát egy kicsit ilyen filozófikus megközelítés, hogy a anyagi jólét, az az embereknek a vallásos elköteleződését, vagy egyáltalán a vallás felé való fordulását, az általában meggyöngíti. És hát ugye az elmúlt évtizedekben mindig arról beszéltünk, hogy hát a nyugati társadalmak elvallástalanodnak, az a szekularizációs folyamat, ez jellemző rájuk. Na most...
Tehát ez egy világjelenség akkor.
Ez világjelenség.
Egyrészt.
Ez most már azt hiszem, hogy nyugodtan elmondható a mi magyar társadalmunkról is, hogy jólétbe élünk, és hát az emberek így gondolkoznak, hogy hát pénzért sok mindent meg tudunk szerezni, hogy más ne mondjak, hogy itt vannak a magánkórházak, akinek van pénze, az meg is tudja gyógyítatni magát.
Most a magánkórházak fellépülése ilyen szintre azért az lehet, hogy egy kicsit mesterségesen fel van turulva, mivel hogy az állami le van nyomva.
Biztos, tehát ez a, mondjuk az egész magyar egészségügy helyzetével is kapcsolatban van. Na de ahogy a beszélgetésekből hallom ismerősöktől, hogy hát tulajdonképpen nincs olyan nagy baj, 1-2 millióba kerül, de megoldható. Na most azt hiszem, hogy ez a gondolkodás úgy átszűrődik azért az egész társadalmunkra, hogy hát azért meg tudjuk oldani a problémáinkat, nem vagyunk kiszolgáltatva a Teremtő Istennek, esetleg hát ha majd meghalunk, akkor majd erről is gondolkozunk, kicsit sarkítva fogalmazok. Én ebben látom az egyik magyarázatot. A másik pedig, ami hát önvizsgálatra kell, hogy indítson bennünk, egyházi embereket, hogy valamit rosszul csinálunk. Egyébként most a karácsony ünnepek alatt olvastam egy számomra nagyon jó interjút a Németh László belgrádi érsek metropolitánkkal, aki ugye nemrégen lett a szerbiai katolikus püspököknek a elnöke, érseke, és ő ezt nagyon őszintén és nyíltan mondja, hogy nem találjuk meg a hangot a mai társadalom felé, és hát elsősorban a fiatalokról beszél. Túlságosan továbbra is ragaszkodunk a mi egyházi zsargonunkhoz, ami már nem mond semmit a új generációnak. Egyébként ez Ferenc pápa is többször mondja, hogy tanuljatok meg olyan nyelven beszélni, amit értenek is az emberek. És azt hiszem, hogy ezt nem tudjuk kikerülni, ezt a kérdést magunkba kell nézni, hogy valamit nem jól csinálunk. És azt is hozzá szoktam tenni, hogy túlságosan el vagyunk még bűvölve a struktúránktól, a strukturális adottságainktól, ugye amire szoktuk mindig mondani, hogy mi baj van, hát tatarozzuk a templomokat, templomi hangversenyeket tartunk, hát tulajdonképpen nem nálunk van a hiba. De megint csak ezzel nem szabad magunkat áltatni, mert itt többről van szó. És harmadik téma ezzel kapcsolatban az, hogy a népszámlálási adatokból hogy eléggé markánsan kirajzolódik az, hogy nagyon sokan egyszerűen erre a kérdésre, a vallási hovatartozást illetően. És hát ez is elgondolkozható, úgy szoktuk mondani, hogy hívő emberek, de a maguk módján nem igénylik a vallási szervezeti hátteret. Ez azért megint csak az előző kérdéshez is kapcsolható. Nem tudjuk tényleg megszólítani az embereket, hogy ők maguk módján elrendezik az Úristennel való kapcsolatukat. Tehát ezért tartom nagyon jónak ezt a Németh László érsek úrnak a cikkét, mert ő tényleg kendőzetlen őszintességgel ezt kimondja, és hát erről beszél.
Nekem több ismerősöm, aki nagyon mélyen hívő katolikus ember ma is, egyszerűen azért mondta azt, hogy nem. Mert azt érzékelte, hogy hivatalosan az egyház részéről megy ez, hogy bort iszik és vizet prédikál, azaz a leírtak szerinti keresztény életet, amitől végül is Ferenc pápa is, hogy úgy mondjam, a falnak ment.
Igen.
Szóval ezt tapasztalja, és akkor azt mondja, hát akkor szevasztok.
Igen, igen, és hát az, ami engem is már jó ideje foglalkoztat, hogy a hagyományos vallási témákról beszélünk a templomokban, de kevés figyelmet szentelünk a mai társadalom valós problémáira. Ugye hát egyrészt hát nyilván a elmagányosodás kérdésére, a családok generációváltásnak a problémájára, elváltaknak a helyzetére gondolok itt elsősorban. Na de hát a másik oldalon pedig a szociális problémák. Úgy megint szervezetileg próbálunk ilyen látványos akciókat csinálni a Caritasban, vagy a Máltai Szeretetszolgálatnál ételosztás hajléktalanoknak adunk valamiféle karácsonyi ajándékot. Hát a cigánságnak a kérdése az még inkább ide tartozik. Szóval, hogy csak úgy a felszínen teszünk valamit, de nem járja át a gondolkodásunkat. Most itt egészen konkrétan mondom, hogy hallgatom más papoknak a vasárnapi istentiszteleti misén elmondott beszédeit. Ott a felhők között ott nagyon szépeket mondunk a Jóistenről, de kevés szó esik azokról a feladatokról, ami tulajdonképpen hát Jézus tanításának a lényege, hogy éheztem, ennem adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, börtönbe megkerestetek. Ezt csak úgy olyan mellékesen említjük meg ezeket a problémákat, és talán ez is az egyik magyarázat annak, hogy hát az emberek azt mondják, hát ennyire nem értitek a mi helyzetünket, vagy nem érdekel benneteket, hogy mi lesz velünk. Tehát most sok mindent ide lehet még kapcsolni, a fogyatékosoknak a helyzetét, vagy egyáltalán, ugye, ami kikerülhetetlen, megint csak a melegeknek a problémáját. Szóval nagyon sok mindent át kéne gondolnunk, hogy tényleg tudunk-e bort prédikálni, tudunk-e vigasztalást, reményt adni, irányt mutatni egyáltalán a közösségi kapcsolatteremtésre, egyáltalán az emberi kapcsolatokra.
A te szentbeszédeidet hallgatva mindig megjelenik egy kapcsolata való élettel, éppen aktuálisan valami történés, bekapcsolsz gyakran, amit mondasz. Ez szerintem nagyon jó. Viszont ha túlzottan bekapcsolódik, mondjuk egyenesen az aktuális politikai rendszerre, akkor attól is azért kiborulhatnak az emberek. Tehát bizonyos dolgot meg kell tartani, és bizonyos dologtól, vagy bizonyos jelenségtől távol kell tartani, hiszen azok változnak, az egyház meg a hit az meg úgy átíveli ezt az egészet időben. 2021 talán túlzottan optimista elvárása ettől az évtől, hogy ez megszűnjön. De más választását azért nem nagyon látok.
Hogy lehet, ez nagyon fontos, hogy ezzel is őszintén foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy aktuális politikai kérdésekbe nem szabad belemennünk. Mert hát én is hallom a visszajelzésekből, hogy ez visszatetszést vált ki az emberekből. Az ember óhatatlanul belebonyolódik ilyen kérdésekbe, de ezt időről időre újra tisztázni kell, hogy nem ez a mi dolgunk. Irányokat és hát tényleg a hitünk alap értékeit kell képviselnünk, ami tényleg arról van szó, hogy születünk és meghalunk, emberi kapcsolataink vannak, feladataink vannak, meg hát ezeket a nagy kérdéseket, hogy tudjuk feloldani az ellentéteket, hogy tudunk kapcsolatot teremteni, párbeszédet folytatni, meg hogy tudunk tényleg szolidárisak lenni a másik emberrel, és hát nem elfelejtve a megbékélést, ami hát itt van a háttérben, ez a borzasztó háborús helyzet.
Nem is egy.
Igen. Ami mindig egy kicsit megdöbbenti az embert, hogy hát még mindig itt tartunk, még mindig belebonyolódunk a vélt vagy valós sérelmek emlegetésébe, és hát az érzelmi túlfűtöttség, ugye hát az is ide vezet, ugye hát a gyűlölet, a irigység, féltékenység, meg hát a gazdasági érdekek is ugye belejátszanak. Tehát
az,
ezek összefüggnek.
Az, hogy Ukrajnában a karácsony az most először volt december 24-én, eddig az ortodox vonalon egy héttel később tartották, az a nyugati egyházak számára pozitív, vagy nekik csak pozitív, vagy negatív? Vagy ennek nincs jelentőség ennek a kérdésnek?
Tulajdonképpen nincs jelentősége, hogy most hamarabb ünnepeljük a Jézus születését. Mert
csatlakozást érzek ebbe.
Ezt is ilyenkor mindig előhozzuk, hogy ez egy megállapodás volt valamikor, ugye ott az első századokban, hogy hát az északi féltekén a téli napforduló idején ünnepeljük Jézus születését. Hát akkor még nem nagyon ismerték a világ másik részét. Ugye hát ez mindig egy kicsit olyan anakronisztikus, hogy mi karácsonyfát állítunk, meg drukkolunk, hogy lesz-e szép fehér karácsony, Még hát ott a másik féltekén, meg hát éppen most van a strand szezon.
Álva felállítanak, igen.
Igen. Tehát azt hiszem, hogy az igazán fontos az lenne ebben a háborús konfliktusban, hogy álljanak meg a szemben álló felek, kezdjenek el béketárgyalást, és ahogy a nagyszüleinknek az emlékeiből hallom, hogy első világháborúban, de talán még a másodikban is karácsonykor elhallgattak a fegyverek, és lehet, hogy ez csak olyan szép történet, de hogy átmentek egymáshoz.
Együtt ünnepeltek.
Igen.
De aztán már a 34. karácsony az lövöldözéssel telt sajnos. Nagyon fontos volt, és ezzel az évben is folytatódik, a tavaly a Ferenc pápa által elindított szinódus. Volt egy konferencia, és a folyamat az tart. Az pedig annyit jelent, hogy amit említettél is, hogy az egyház együtt gondolkodik a híveivel, a fiatalabbakkal, középkorakkal, a laikusokkal.
Igen.
Hol tart ez most? Alacsonyabb szinteken, mondjuk egy parókia életében például.
Ami első gondolatom az az, hogy nem érzékelem, hogy ez átjönne, ez a gondolat a egyházközségi életünkbe, tehát a parókiai, templomi közösségeink életébe, hogy emlegetjük, hogy hát van valami ott Rómában, a pápa valamit szeretne, de igazából nem visszhangzik a mi napi egyházközségi életünkben.
És mi hiányzik?
És ezt nem értem. És hát ez főleg minket, papokat, püspököket illetne, illetve hogy mi se értékeljük eléggé. Tehát ez az előző témához kapcsolódik, hogy ennyire nem zavar bennünket ez, hogy a világ elmegy mellettünk, a mindennapi élet nem vesz komolyan bennünket. És Ferenc pápa éppen ezért hangsúlyozza ezt a együtt gondolkodást, hogy hát mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy az egyházunk az hiteles-e, van-e mondani valója, van-e olyan magatartás forma, ami segítene a társadalom sebeinek az orvoslásában. Tehát ez az egyik első gondolatom, hogy nem érzékelem, hogy ez jelen lenne, ez a szinodális gondolkodás. Ugyanakkor pedig bevallom, hogy nagy kíváncsisággal, meg reménységgel hallgatom azért a híreket, ami eljut hozzánk Rómából, hogy talán mégiscsak előbb-utóbb fölébredünk, és érintve érezzük magunkat. Hogy tényleg mondjuk el a véleményünket, hallgassuk meg. Ugye Ferenc pápa olyan kedvesen mondja, hogy merjetek álmodni az egyházunk jövőjéről. És most megint visszatérek a Németh László érsek úrnak a interjújára, amiben azt írja, hogy mi itt a hát, európai egyházi életünkben elfáradtunk, és olyan passzívakká váltunk. Közben meg a harmadik világ az meg lelkesen éli a hitét, hát főleg az afrikai, na de hát az indonéziai vagy dél-amerikai egyházközségekre, ha gondolunk, hát azok örülnek annak, hogy ők hívő emberek. Mi meg csak olyan immel-ámmal nyöszörgünk, vagy panaszkodunk. Tehát ez is egy érdekes dolog, és hát nyilván Ferenc pápa Dél-Amerikából jön, ő magával hozta ezt a friss vallási élményt, és hát ő sem nagyon érti, hogy itt Európa miért ennyire borulátó vagy elfásult.
Ezt akartam kérdezni, hogy tudsz-e olyan helyeket, ahol ez élő ez az egész, tehát akkor tudsz, mert hiszen ez a más földrészeken van példa erre, de Európában van példa erre?
Köszönöm, nagyon köszönöm ezt a felvetésedet, mert tulajdonképpen itt Európában is vannak szép dolgok. Tehát most például mindig év végén a tezéi közösség az tart egy találkozót. Most azt hiszem, hogy éppen Ljubljánában voltak most az év utolsó napjaiban. Ugye ez egy ökumenikus mozgalom, ami hát ugye Franciaországból indult, a Roger Schütz testvérnek a kezdeményezésére, de ez azóta is él. Hát emlékszem, hogy 88-89-ben Pécsen volt egy ilyen találkozó, az, amit részt vehettem. Hát ez egy olyan kedves élmény volt, tele lelkesedéssel, hát persze fiatalokkal örültünk, hogy együtt lehettünk, énekeltünk, táncoltunk, örültünk. Hát szóval van ilyen is. A hírekben azért úgy mindig fölbukkan a Szent Egyet közösségnek a programja. Ez is egy ökumenikus jellegű mozgalom. Ez is nagyon szimpatikus nekem. Ami, hát elsősorban a világ békéje a fő programjuk, de ugyanakkor hát tényleg szolidaritást vállalnak minden emberi nyomorúsággal. Tehát van ilyen is. Aztán hát ugye vannak idehaza Magyarországon is úgynevezett élő egyházközségek. Hát én azért ide merem csatolni a mi nagymorusi plébániánkat, ahol nagyon sok fiatal van, fiatal családok, cserkész csapat van, nagyon szép programokat, kirándulásokat szerveznek
És amikor ezek a
közösség.
fiatalok idősebbek lesznek, akkor megmaradnak, vagy úgy emlékbe is beolvadnak ebbe a nagy nihilbe?
Hát itt megint a nagymarosi példát merem idehozni. Hát a 70-es évek elején indult el a nagymarosi ifjúsági találkozóknak a sorozata. És ez mind a mai napig él, és hát azok, akik hát 50 évvel ezelőtt voltak tinédzserek, vagy hát egyetemista korú fiatalok, azok azért megmaradtak. És hát tulajdonképpen az ő gyerekeik, az ő unokáik vannak ma itt a Nagymarosi Egyházközségben. Tehát azért ez is jelen van. És hát azt hiszem, hogy nem lehet kikerülni azért azt a tényt, hogy nagyon sok múlik egy papnak, egy lelkésznek a személyén és hát a magatartásán. Ahol tényleg olyan szerencséje van, mázlia van egy közösségnek, hogy egy talpra esett, lelkes vezetőjük van, ott bontakozik az élet. Hát most megint csak a hazai példák közül mondanám a jezsuitákat, ahol hát ott tényleg olyan nagyszerű programok vannak a Mária utcába, Horánszky utcába, Párbeszédházába, ami megint csak reményt ad, hogy ez is a mi egyházunk.
Mik a te 2024-es terveid?
Ami egyre inkább meggyőződésem, hogy a magányos embereket kell preferálni. Én továbbra is minden más probléma mellett ezt tartom a legsürgetőbbnek, hogy vegyük észre akár hát idős otthonokban élő embereknek a helyzetét, de akár csak itt a nagymarosi környezetemben látom, hogy nagyon sok ember egyedül marad. És ajtót nyitni egymásra, ugye, hogy meglátogatni, időt szánni. Én ebben látnám az idei évemnek a feladatát, hogy, és hát ezt egy kicsit így is szoktam mondani, hogy amíg még időm van, meg energiám van, ezt szeretném megvalósítani, hogy meghallgassak embereket, meglátogassak idős vagy beteg embereket.
És közben a hívek például által vezetett közösségben, ugye egymásra hogy figyelnek, és egymást hogy látogatják, amikor te nem is vagy ott, hanem ők benyitják az ajtót, kinyitják az
ajtót. Igen, hát szóval erről mindig szeretek beszélni, és biztatok is mindenkit, hogy szálljon rá rendszeresen egy-egy órát, hogy bemegy egy idős otthonba egy kicsit beszélgetni, hogy azokat a magukba roskadt embereket egy kicsit fölvidítsák, életkedvet adjanak nekik. Remélem, hogy sikerül egy kicsit közelebb jutnunk egymáshoz.
Nagyon köszönöm, és akkor boldog új évet neked.
Boldog új évet kívánok én is.